Kedves gyerekek, szokásunk szerint ma is hozzátok szólok először, és egy nagyon jól érthető, könnyen érthető bibliai igét tanulunk meg, ezt Pál apostol írja: ti gyermekek, szót fogadjatok szüleiteknek, mert Isten előtt ez az igaz. Mondjátok csak legalább magatokba velem együtt: ti gyermekek, szót fogadjatok szüleiteknek, mert Isten előtt ez az igaz. És egy olyan kis történetet mondok el nektek, amit én is úgy olvastam gyerekkoromban. Ha vannak itt még felnőttek, illetve már inkább hozzám hasonló, mondanám így, előre haladott korúak, akkor talán emlékeznek az Életképeknek a köteteire. Abban olvastam én is az alábbi történetet. Gyerekek, ez egy kisfiúról szól, aki majdnem bajba került azért, mert nem fogadott szót az édesanyjának. Olyan 10-12 éves forma kisfiú volt, és erdész volt az édesapja, de az édesapjuk meghalt, és ők ott maradtak több gyerekkel, az édesanyja az erdészházban. És mikor ilyen napfényes téli nap volt, talán éppen karácsonytája volt, mivel ők elzárva voltak eléggé ott az erdő közepén, az erdészházban, borzasztóan szeretett volna egy közeli faluba elmenni a barátjához, és nagyon-nagyon kérte az édesanyját, hogy engedje el. De az édesanyja nagyon le akarta beszélni, azt mondta, azért ez legalább 2 órás gyaloglás oda, ugyanannyi vissza, nehogy valami veszély érje. De a kisfiú mondta, hát tudod, hogy már nincsenek farkasok itt a közeli erdőkben, semmiféle veszély nem fenyeget, süt a nap, és hát én megjárom ezt az utat. És hát addig könyörgött, hogy végül az édesanyja elengedte. De az édesanyja nem volt nyugodt. És egész nap imádkozott érte, hogy a Jóisten őrizze meg, hogy egy ilyen kisfiú ezt a hosszú utat az erdőn keresztül oda-vissza megteszi. És aztán hazaért a kisfiú, és nagy örömmel mondta az édesanyjának: látod, anyukám, milyen jól éreztük magunkat, milyen jól játszottunk, semmi bajunk nem volt. Mondta, hogy még visszafelé egy olyan érdekes dolog is történt, azt mondja, én még ilyen kutyákat soha életemben nem láttam, mert ez a kisfiú nagyon szerette a kutyákat, és nagyon tudta a kutyaugatást utánozni. Azt mondja, megláttam őket egy tisztáson, a domboldalnak a túlsó végén, a közeli domboldal a gerincén, és azt mondja, én ugattam nekik, egész tudományomat bevetettem, és azt mondja, nem hogy odajöttek volna, hanem csak futottak el. És hát ezzel lezajlott a beszélgetés, anyuka is megkönnyebbült, hogy hazaért a kisfia baj nélkül, de másnap jött egy erdész látogatóba, aki egy másik erdészházba lakott. És elmondta nekik, hogy tudjátok, mi történt, megjelent egy éhes farkas falka az erdőben. És akkor értette meg a kisfiú, meg az édesanyja, és meg az erdész is elmagyarázta, hogy a kisfiú életét csak az mentette meg, hogy ő kutyáknak nézte őket, nem tudta, hogy farkasok. És folyamatosan ugatott nekik, és azok meg az ugatástól elszaladtak. Ha rájön, hogy farkasok, megijed, és szaladni kezd, akkor utána mennek, és biztosan elkapják. És az édesanyja mondta, látod, csak az imádság mentett meg, nem hallgattál az óvószóra, és csak az imádság mentett meg, hogy valami nagy baj nem történt. Hát kérlek benneteket, akkor jegyezzétek meg az apostol, amit a gyerekeknek írt szeretettel, ti gyerekek, szót fogadjatok szüleiteknek, mert ez Isten előtt az igaz. Mert a szüleitek tapasztaltabbak, jobban ismerik a veszélyeket, és ezért hallgassatok rájuk. Mehettek szépen a helyetekre.
Thank you.
kedves gyülekezet! Évvégi hálaadó Isten tiszteletünkön szeretnék részleteket olvasni a 116. Zsoltárból, amely az egyik legszebb hálaadó Zsoltár, hálaadó ének a Bibliánkban. Egyébként az adományok összegyűjtésénél is ebből a Zsoltárból hallottunk részletet. Így olvasom a 116. Zsoltárból. Az első két verset olvasom, és utána a 8.-9. verset. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. És a 8.-9. vers, minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eséstől, az Úr orszája előtt fogok járni az élőknek földjén. Kedves gyülekezet, ha valaki úgy képzeli az Isten gondviselését, amiért hálát kéne adni, hogy minket semmi szél nem ér, semmi problémánk nincs, akkor csalódni fog. Ez a világ nem az Isten országa, nem az Isten uralmának a helye. Itt törvényszerű, hogy küzdelem küzdelmet követ, nehézség nehézséget követ, de amiért hálaadásra van okunk, amit így olvastunk, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. A küzdelemből küzdelembe lépünk, de állandóan ismételten tapasztaljuk, hogy Isten meghallgatja a segítségül hívásunkat. És ezek az újabb és újabb kimenekítések, és az erőnyerés a további küzdelmekhez, ez amiért szívből hálát adhatunk. És azután úgy olvastuk a 8.-9. versben, nekem mindig olyan megragadó volt, hogy összefoglalja három tételben, hogy mi az, amiért mindig okunk van hálát adni Istennek, és mi a legfőbb okunk, hogy hálát adjunk neki. Így olvasom, minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól. Hát természetesen itt nem arról van a halálról van szó, amivel mindannyian meghalunk, amit a Biblia még csak egy átmeneti alvásnak nevez, egy öntudatlan állapotnak, amit nem érzékelünk, hanem az élet jogának az örök elvesztésétől, ami a végítélet nyomán érhet utol embereket. És amiért legjobban van okunk hálára, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól. Ugye az írás így mondja, hogy a halál az okozat, és az úgynevezett második halál, az igazi halál a végítélet nyomán, az a bűn zsoldja. És ha Isten meg tud minket szabadítani az októl, a bűntől, akkor megment az okozattól is. És a legnagyobb hálára ez ad okot, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól. Ezt múlt időben mondja a Zsoltáros, mert amennyiben a mi bűneinket, a mi törvényszegéseinket, a szeretett törvény áthágásait Istennel a Krisztus áldozatába vetett hittel rendezzük, ez bizonyos, hogy Isten megszabadítja lelkünket a haláltól, az elveszéstől. Aztán azt mondja, szemeimet a könnyhullatástól. Ezt talán ugye a hétköznapokban észre se vesszük, hogy az Isten hányszor teszi ezt velünk. Én nagyon szeretem a 94. Zsoltárnak egy részletét, amely így hangzik, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ismerjük ezt az lelki állapotot, mikor megsokasodnak bennünk az aggódásaink. És sokszor szinte nem is észveszük észre, vagy nem is értékeljük, hogy a Szentléleknek az a halcellik hangja, hogy kezd dolgozni bennünk, hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy kiemeljen ebből a mélységből, és nekünk erőt adjon az út a küzdelem folytatásához. Annyira igaz ez. Olyan sokszor történik életünkben, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. És a harmadik, amit mond, lábamat az eleséstől. Ezt se tudjuk mi számba venni, hogy hányszor történik, hogy kísértés vesz bennünket körül, húz, vonz, hogy valamit az Isten törvényével ellentétben, az életet és a boldogságot jelentő erkölcsi törvény ellenében elkövessünk. De az Isten megint a Szentlélek halk szelíd szavával dolgozik a lelkünkben, és visszatart minket ettől. Nem is tudjuk, hány bukástól mentett meg Isten bennünket az életben. Sajnos olyan is van, mikor belecsúsz az ember, de hánytól ment meg az Isten, és mintől megbent, hogyha mi elfogadjuk és akarjuk. Van a 25. Zsoltárban egy ige, amelyik így mondja, hogy te húzott ki lábamat a tőrből. Ugye milyen szemléletes az ige? Már megfogná az embert valami rossz, már ott van lenne benne a lába a tőrbe, de az Isten kihúzza a lábát a tőrből, a csapdából. És ez annyira hálára ad okot, hogy megszabadítottad lábamat az eleséstől. Hát még egyszer mondjuk, mi a három legfőbb ok, amire akármennyi vihar van az életünkben, okunk van megköszönni az Istennek, amelyek a valójában a legeslegnagyobb szükségleteink, emellett elpörpül minden más egyéb gondunk, hogy megszabadítottad lelkem a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, mert a te vigasztalásaid mindig talpra állítanak, és a harmadik, hogy lábamat az eleséstől. Ez az, amiért leginkább hálára van okunk az Istennek. És azért, hogy teljesíti az ígéretet, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Hogy akármilyen küzdelemben vagyunk, meghallgatja a segítségül hívásunkat. De úgy gondolom, hogy nem csak visszafelé szeretnénk nézni, hanem előre is. Mert szeretnénk, hogyha a következő esztendőben eredményesebb lenne a mi egész életünk és munkánk. Ugye maga az új esztendő önmagában nem egy bibliai ünnep, de mégis egy olyan határkő, ami mindig az embert el kell, hogy gondolkoztassa. Mert melyikünk nincs úgy, hogy néha úgy megdöbben rajta, mennyi elfolyt az életemből. És tényleg ez volt a legtöbb, a legjobb, ami történhetett. Mennyivel jobban lehetett volna. Tehát azért, mikor van egy ilyen határkő, egy új esztendő, akkor gondolkozzunk azzal, hogy mit kellene és lehetne jobban tennünk. Hogy nem csak a magunk számára legyen boldogabb az életünk, de belőlünk áradjon vigasztalás, bátorítás, segítség másoknak is, és Istennek tetsző legyen az életünk. Én szeretnék felolvasni egy igét Habakuk próféta könyvéből. Habakuk próféta könyve második fejezetének a 4. versét, amely úgy gondolom, hogy a döntő útbaigazítást adja nékünk e tekintetben. Így olvasom. Habakuk könyve, 2. fejezetéből a 4. verset. Ímé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Ez az ige kétféle embert állít elénk. Az egyik ember, akiről ilyen jó régi magyar szó, de olyan szemléletes és kifejező, felfúvalkodott. Ez azt jelenti, hogy magában bízik, magát többnek, nagyobbnak, jobbnak tartja, mint amilyen a valóságban. Természetellenesen felfúvalkodik. És azt mondja, aki felfúvalkodik, az nem tud igazzá válni, nem tud igaz emberré lenni. És a másik oldalon bemutat olyan embert, akiről azt mondja, hogy igaz ember, és azt mondja, ez az igaz ember az ő hite által él. Szeretném, ha ezt a mondatot értenénk meg ma délelőtt jobban, hogyha az új esztendőben mi szeretnénk mindinkább igaz emberek lenni, előre haladni az igaz emberré válás útján, ennek egyetlen eredményes útja van, ha megtanulunk hitből élni. De mielőtt ezt jobban megvilágítanánk, hogy mit jelent hitből élni, szeretnék hivatkozni arra, hogy Pál apostol az Új Szövetségben idézi Habakuk könyvéből ezt az igét, a római levél első fejezetének a 16.-17. versében, mégpedig abban az összefüggésben, hogy azt mondja, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalmaz minden hívőnek üdvösségére, mert Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Tehát röviden összefoglalva, amit Pál apostol mond, és mindenki számára érthetően, az apostol azt mondja, hogy tulajdonképpen ezen múlik, hogy az igaz ember hitből éle, hogy beteljesedik-e az, hogy az evangélium Isten hatalmaként jelenik meg a világban, És Isten igazsága nem az elméleti igazság, hanem az igaz emberi magatartás. Igaz emberek jelenjenek meg a világban az emberek között. Ugye sokszor elszomorít bennünket, nem tudom ki, hogy van ezzel, de én például nagyon sokszor elszomorodom, hogy miért olyan gyenge a Krisztus evangéliumának ugye ebben a világban. Ha bemegyek egy könyvesboltba, és bocsánat, de nézem azt a sok szemetet, ami van, hogyha akarsz egy normális könyvet ajándékozni valakinek, elfárad a szemed a keresésben. Hogy hova jutottunk, hogy az emberek, bocsánat, mit esznek szellemileg, miféle könyveket olvasnak, mert ugye abból van piac, amiből van kereslet. És az ember úgy mélyen elszomorodik, vagy ha nézem, hogy mennyiféle tévejgés cikkekben, műsorokban, mennyi tanástalanság, mindig úgy elfog a fájdalom, hogy de hát a jó hír, az igazi jó hír, az evangélium, miért nem hatalom ebben a világban? És miért nem jelennek meg azok az igaz emberek, akik hatással vannak, mert gyakorlatban bizonyítják, hogy az evangélium az Istennek igazsága és Istennek hatalma. És a magyarázatot, hogy miért nincs így, ezt ebben találhatjuk meg, mert ez csak akkor érvényesül, ha hitből élő emberek vannak, mert a hitből élő ember igaz lesz. És aki nem tanul meg hitből élni, az nem tud igaz emberré lenni, és nem tud általuk Isten hatalma megnyilatkozni ebben a világban. És akkor magyarázzuk meg, hogy mit jelent hitből élni. A hittel kapcsolatban van egy majdnem kiírthatatlan félreértés az emberek között. Ez a félreértés pedig az, hogy a hit főnevet azt az elhinni igéből származtatjuk, és akkor azt értjük rajta, hogy hit az, hogy elhinni dolgokat, amiket nem látunk, elhinni dolgokat, amelyek meseszerűnek, hihetetlennek tűnnek, nem tudom, a mennyországról, vagy az eljövendő üdvösségről, vagy egyáltalán Isten létéről, és ehhez hasonlók. Hát abszolút nem ez a hit, bibliai fogalma nem ez. Ugye Jakab apostol erre tömören azt mondja, hát ha elhiszed, hogy az Isten létezik, meg az Isten egy, hát jó teszed, ennyit az ördögök is hisznek. Azt mondja, ez nem nagy dolog a tényszerű valóságot hinni, még akkor is, ha mi nem láthatjuk, ez még nem hit. Hanem van a hitnek egy magasabb értelme, ha például a hinni szóból származtatjuk a hit szót, amikor azt mondom, hogy valaki hisz egy ügyben, valaki hisz egy eszmében, akkor már mást értek rajta. Akkor azt értem, hogy van róla egy értelmes meggyőződése, és erre mindent rátesz, még akár az életét is odaadja érte. Amikor valaki valamivel azonosul, egészen azonosul, azt mondja, ez igaz dolog, ez igaz ügy, ez érték, ez valóság, és az egész életét ráteszi. És most fogtok meglepődni, azt mondom, ez sem elég. Ez még mindig nem hitből élés. És azt mondom, hogy itt vagyunk mi a legtöbben megrekedve. Mert én hiszem, akik itt ülünk a legtöbben, eljutottunk odáig, hogy azonosulunk azzal az értékkel, amit az evangélium képvisel. És tényleg rátesszük az életünket, és nem tudnánk róla lemondani, nem tudnánk vele szembefordulni. És ezért sok mindent vállalunk. De ez még nem hitből élés. Mert mi az, amikor valaki ebből a hitből él? Amikor nem csak, hogy meg van győződve az igazságáról, nem csak, hogy áldozatot hoz érte, hanem nap mint nap a hétköznapokban ebből él. Ez azt jelenti, mikor az ember nem magára támaszkodik, hanem teljességgel Istenre támaszkodik. Idéznék ezzel kapcsolatban egy igét, Ézsaiás könyve 26. fejezetének a harmadik verse, tehát Ézsaiás 26.3. Ez a bibliai ige ebben a bibliai igében nem szerepel a hit szó, de a hitről szól. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Ugye maga az újszövetségi hit szó is, az újszövetségi görög szó is azt jelenti, hogy bizalom. Én szoktam mondani a főiskolán, hogy a hitet egy képletbe föl lehet írni, mégpedig így. Abszolút bízom az Istenben, plusz nem bízom magamban, egyenlő, mi következik ebből? Rábízom magam. Tehát a rábízom magam, ez egy támaszkodás a hétköznapokban, minden órában, minden percben, minél tökéletesebben ebből a hitből él az ember, vagyis tényleg nem magára támaszkodik, hanem Istenre támaszkodik, annál inkább válik igaz emberré, annál inkább válik az evangélium hatalommá ebben a világban. Ugye, amikor valaki fizikailag támaszkodik egy botra, azt mindenki látja. De milyen titokzatos ez a kifejezés, szívere át támaszkodik. Valahol belül van az embernek egy titkos, elrejtett élete, amit kívülről nem látni, de belül a lelkében mindig párbeszédben van az Istennel, belül a lelkében mindig támaszkodik az Istenre. Ez a hitből élés, és ennek arányában tud az ember igaz emberré válni, minél inkább ezt gyakorolja. De szeretném ezt én még egy kicsit gyakorlatiasabban közelebb hozni. Szeretném úgy összehasonlítani, ugye, mint ahogy a Habakuk könyvéből olvasott ige is egymás mellé állítja azt az embert, aki magában bízik, és azt az embert, aki hitből él, hogy tulajdonképpen milyen az, amikor az ember magában bízik, és milyen az, amikor Istenre támaszkodik. Ugye, hát először is, aki magában bízik, miben bízik? Bízik az értelmében, bízik az ítélő képességében. Ugye tudjuk, hogy az emberek milyen határozottan szokták mondani, ez biztos úgy van. Én látom, én tudom, ez így van. Az ember nagyon bízik a maga értelmében, és nagyon bízik a maga erkölcsi ítélő képességében. Lehet, hogy az illetőnek tényleg nagyon jó értelme van, lehet, hogy jó erkölcsi értékrendje is van, de még mindig azt tudom mondani, hogy messze nem bízhat az ember a maga értelmében. Mert születésünktől fogva én középpontusága, ami meghatározó hajlamunk. És ez pedig megvakítja az embert. Tele lesz az ember előítéletekkel, ellenérzésekkel, és ezek nem a jó helyen vannak. Tehát nem tud az ember igazán, igazságosan és tárgyilagosan gondolkozni emiatt. Emiatt a meghatározó hajlam miatt, ami én középpontuságunk okoz. És milyen ezzel szemben az, aki hitből él? Példabeszédek könyvéből idézek egy igét, Példabeszédek könyvének a 3. fejezetében olvassuk, az 5. versben. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ha valaki ezt felületesen hallgatja, azt mondja, hogy köszönöm, nem kérek a keresztény hitből, hát ez a saját értelemről való lemondás. De figyeljük csak meg egy kicsit, hogy van közelebbről. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Dehogy mondj le az elmédről, meg az értelmedről. Csak pont ezzel arra használod fel, hogy teljes elméből bízol, mert meggyőződtél arra, hogy ebben van, erre van okod. És a magad értelmére nem támaszkodsz. Azért gondoljuk meg, hogy úgy az életünk során mennyit támaszkodunk a magunk értelmébe. Mondjuk 100%-os arányt próbáljunk magunkban úgy felállítani. Hogyha telik egyik nap a másik után, milyen százalékban támaszkodunk a magunk értelmére, és milyen százalékban pedig hitből élünk, és igényt tartunk az Istennek a véleményére és Istennek a tanácsára. Egy másik dolog, amiben hasonlítsuk össze a magában bízó embert és a hitből élő embert, ez pedig az akaraterő. Ugye a magában bízó ember az bízik a saját akaratereiben. Azt mondja, én kitartó vagyok, én szorgalmas vagyok, én amit én elgondolok, én azt véghez viszem. Az hitből élő ember pedig azt mondja, igényt tartok arra, ami egy bibliai ígéret, hogy Isten az, aki munkálja bennetek, az Isten lelke, mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Mert azt magára ismer, amikor olvassa a Római Levél 7. fejezetében, hogy hányszor történt velem, hogy az akarás ugyan megvan bennem, de a jó véghez vitelét már nem találom. És ugyan én jót akartam cselekedni, de végül ott kötök ki, hogy rájövök, hogy amit gyűlölök, azt csináltam. Verném a fejem a falba, de már késő. És aki nem magára támaszkodik, aki hitből él, az állandóan kéri az Istent, hogy ez a titokzatos és csodálatos Szentlélek dolgozzon a szívemben, munkálja bennem az akarást, pozitív, jó célok irányában az akarást, hogy legyen nekem olyan sziklaszilárd akaratom a jó irányába, és utána segítsen a véghez vitelben is, hogy valahol az én középpontú természetem engem el ne tereljen más irányba, mint ahová menni szeretnék. És a harmadik terület pedig, a magában bízó ember, az büszke a teljesítményére. Ugye, és hogy ez még vallásos területen is megtörténhet, gondoljunk csak arra a bizonyos Laodicea üzenetre, hogy szólnak ezek a keresztények. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szüksége. Büszke a vallási teljesítményére. Jézus is elmondta a farizeus és a vámszedő imája példázatában, hogy mondja a farizeus, hát én böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amin van, és ezeket nem teszem. De a hitből élő ember az nem így van. A hitből élő ember az magának nem tulajdonít saját igazságot. Pál apostol így mondja a Filippi beliekhez írt levélben, nincsen saját igazságom a törvényből. Tehát nincs saját igazságom, hogy én nekifogtam, megcsináltam, elértem, ez az én értemem. Hanem pontosan tudja, hogy az Isten adott világosságot az elméjében, az Isten edzette meg az akaratát, Isten adott erőt a véghez vitelhez, és ezért nem tulajdonít magának érdemet. Olyan szépen írja Pál a római levél 3. fejezete végén, a hit kizárja a dicsekedést. Aki hitből él, az leszokik teljesen a dicsekedésről, a saját teljesítményben való bizakodásról. Van egy énekünk, a 229-es ének, ennek az egyik versora így hangzik, s célt, ha érek, zeng az ének, Isten műve ez. Na, a hitből élő ember az mindig így gondolkozik. Célt, ha érek, Isten műve ez. És tulajdonképpen a hitből élés, minél jobban gyakoroljuk, annál gyógyítóbb. Mert az egész betegségünknek a lényege az én középpontuság. És minél inkább az ember hitből él, annál jobban megszabadul az én középpontuságnak a békjójától. Kiszabadul ebből a fogságból. Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben ezt írja, él bennem a Krisztus, és amely életet élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Azt mondja, élek többé nem én. Az a bizonyos nagybetűvel ért én, az eltűnt. És ez a gyógyulás. Ha idáig eljut az ember, hogy élek többé nem én, ne féljünk erről az énről lemondani, nem az egyéniségről kell lemondani, nem az egyedülálló egyéniségnek arról az értékeiről, csak az én középpontuságról, az egoizmusról, ami tulajdonképpen fertőzi és tönkreteszi az életünket. És ebből a betegségből legjobban kigyógyítani a folyamatos és állandó Istenre támaszkodás, a hitből élés segít. És szeretném megkérdezni, jó csere ez? Jó csere ez? Ha a mi bölcsességünk helyébe az Isten bölcsessége lép, elég jó csere? Ha a mi ingadozó akaratunk helyébe az Isten által megszilárdított jóra való akarás és a véghez vitelhez való erőadás áll, jó csere? És hogyha a mi teljesítményünk és a mi dicsekedésünk helyett tele vagyunk hálával, és azt mondjuk, Isten műve ez, és nekem nincs saját igazságom, jó csere ez? Ekkor tiszta a szív, ekkor békés és megelégedett a szív. És az Isten azt akarja, hogy mi megtanuljuk ezt a valódi hitből élést. Még egy rövid néhány gondolatot említenék csak. Tehát tulajdonképpen hogyan lehet ezt a hitből élést igazán gyakorolni? Még aláhúznám azt is, hogy ez a magunk értelmére nem támaszkodás. Ez nem csak azt jelenti, hogy az Isten igéjét abszolút tiszteljük, és abszolút komolyan vesszük, mint ami a döntő irányelveket megadja, hanem azt is jelenti, hogy az életnek a mindennapi helyzeteibe, amikor hiába tudjuk mi az alapelveket, de nem találjuk, hogy pontosan ebben a helyzetben mi lenne a helyes, akkor merjünk tanácsot kérni Istentől. És szeretném mindenkinek a figyelmét ráirányítani Jakab apostol levelében egy nagyon szép ígéretre. Jakab apostol levele első fejezetének az 5. versében ezt olvassuk. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül megadja. Mit gondolunk, kiknek szól ez az ígéret? Azoknak, akik kicsit gyengébb a szellemi erejük, és ugye hát nincs bölcsességük, hát maguk együgyűségében vagy szerényebb szellemi képességeivel kérjenek tanácsot Istentől? Nem. Ez azoknak szól, akik nem elbizakodottak a maguk véleményére, a maguk bölcsességére, hanem akik egy értelmes alázattal, egy reális alázattal belátják, hogy adott helyzetekben nem tudják biztosan, hogy mi lenne a jó. És azt mondja, akinek nincs bölcsessége, azt mondja, az én bölcsességem kevés, akik úgy gondolkoznak, mint Salamon, amikor a Biblia azt írja, hogy akkor volt a legbölcsebb, mikor a királysága kezdetén azt mondta Istennek, ehhez a feladathoz, hogy a te népedet kormányozzam, én egy kisgyerek vagyok, aki nem tud kijönni és bemenni, adj bölcsességet nékem, ez a kérésem, mert én ehhez kisgyerek vagyok. És hányszor találkozunk az életbe olyan kihívásokkal, olyan helyzetekkel, hogy kisgyerekek vagyunk hozzá, hogy megtudjuk, hogy biztosan mi a helyes itt mit tenni. És azt mondja, akinek nincs bölcsessége, aki elismeri, hogy neki nincs elegendő bölcsessége, ennek az életnek a nagyon, nagyon zavaros és sokszor nagyon konfliktusos helyzeteihez, az kérje Istent, és készségesen megadja néki. Olyan sok mindent mondhatnék el, most én csak egy kis tapasztalatot mondok röviden, hogy ugye nálam van egy szülők nélküli 19 éves korában hozzám került kislány. Nyilván nem fogok az ő személyiségét sértő részleteket mondani, csak annyit mondok, hogy olyan pedagógiai feladatok előtt állok, amivel teljesen el kell ismernem, hogy nincs hozzá bölcsessége. És én ahányszor ott vagyok tanácstalanul, és felfohászkodom a Jóistenhez, hogy Istenem, most te segíts, most mit kell tennem, most hogy kell megoldanom ezt a helyzetet, mert ugye egy fél munkát nem végzünk, nem akarja az ember feladni azt, hogy életre képes és egészséges, és épp felnőtt legyen ebből a gyerekből. És akkor én annyira kézzel foghatóan tapasztalom, hogy jön egy belső sugallat. Nem először. Először kétségbe estem. Sokszor kétségbe estem, majdnem feladtam, de lassan megtanultam, hogy ez a feladat, mikor nincs bölcsességem, akkor az ember Istenhez fohászkodik, és egyszerűen megjönnek a sugallatok, hogy mit csinálj. De azon nyomban pontosan, és bejönnek. Amikor azt követem, amit az Isten sugall, hogy most ezt így old meg ezt a helyzetet, az biztos, hogy bejön. És én nagyon hálás vagyok például Jóistennek ezért az iskoláért, amiben beiratott engem, hogy tanuljak meg például ebben a vonatkozásban is hitből élni. Rá kell jönnöm, hogy nem lehet ezt úgy megoldani, hogy hip-hip hurrá. Ez nem lehet ez semmiféle ilyen eddig összeszedett bölcsességgel megoldani, meg tapasztalattal, nem. Hanem meg kell tanulni hitből élni, mindig tanácsot kérni, és mindig azt a tanácsot követni. És az a tanács bejön. Tehát nyugodtan csak ismerjük el előtt, hogy nincs bölcsességünk dolgokhoz, nincs bölcsességünk emberi helyzetekhez, és az Isten készséggel fog nekünk tanácsot adni, ha ezzel az alapállással fordulunk hozzá. És persze a hitből élni nem lehet olyan ima élet nélkül, amikor nem rohanva imádkozunk. És azt hiszem, ez mindegyikünknek a legnagyobb baja. Mintha ostor pattogtatának a hátunk mögött, mint az abroncs szorítja az agyunkat a program, a következő feladat, és nem tudunk olyan nyugodtan imádkozni, hogy abban megvalósuljon ez a bizonyos önátadás. Az, hogy magunk helyett ő rá támaszkodunk, hogy ezt megtegyük mondjuk egy reggeli imádságban, olyan komolyan, hogy utána egész nap tartson. Pedig Jézus ezt tette, igaz? Ő a mintánk, ő a példánk, mert Jézus mindig majd szürkületkor, ő már ment imádkozni. És ő úgy felvértezte magát az egész napra, ő olyan összhangba került az Isten gondolata, az Isten akaratával, úgy ráhangolta saját magát, hogy ő hitből akar élni ezen a napon, hogy utána hiba nélkül futotta meg a pályát egész nap. Megkérdezem, van még nekünk fejlődni valunk ezen a téren? hogy reggel én olyan komolyan imádkozom, és úgy ráhangolódjam arra, hogy én hitből akarok élni ezen napon, és szívemben Istenre támaszkodni, és minden dologhoz tanácsot kérni, erőt kérni, Isten munkálkodjon benne, hogy este hálát adhassak, és mondhassam azt, hogy Isten művelz. Ezen a téren kell fejlődnünk, ha mi szeretnénk egy eredményesebb, boldogabb, mert ez boldogsággal jár. Ha az embernek nem a nagy énjének a fogságába vergődik, és nem magával viaskodik, hanem teljes elméjéből bizalommal rábízza magát Istenre, és rátámaszkodik, ez a békesség, ez a boldogság, és ez az eredményesség. És gondoljunk arra, hogy Isten tulajdonképpen erre vár. A Biblia bizonyságtétele nagyon egyértelmű. Isten szenved a legjobban attól a borzalomtól, ami a világunkon zajlik. Itt van Krisztus megígért szabadító visszajövetele a küszöbön, de neki szüksége van egy olyan népre, akik megtanultak hitből élni, akik ezáltal igazakká lettek, hogy hitelesen tudják képviselni az ő utolsó mentő üzenetét a világnak. És Isten ezt akarja elérni, hogy mi haladjunk előre a hitből élésben, és akkor az evangélium hatalom lesz, akkor az evangélium által Isten hatalma, és az Isten igazsága jelentetik ki. És Isten meg tudja rázni még egyszer ezt a világot az ő megtérésre hívó, megmentő üzenetével, és védelem alá tud helyezni embereket, és az ő visszatérésének az útja elő van készítve. Szívemből kívánom, hogy ez legyen a mi jelszavunk az új esztendőben, hitből élni. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Amen.
Énekeljük közösen a 233-as énekünk első, negyedik és hatodik versét. Tehát a 233-as énekünk első, negyedik és hatodik versét énekeljük. Térdeinket meghajtva imádkozunk.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük a te végtelen türelmedet, mert mi olyan nehéz, reszívű tanulók vagyunk, mi olyan nehezen értjük meg, hogy jó cserét kínálsz nekünk, hogy mi betegek vagyunk valójában, az énünk fogságában. Ezt mi olyan nehezen értjük meg, és hogy te milyen könnyű és szépséges utat kínálsz nekünk a gyógyulásra. Csak annyit kell tennünk, hogy folyamatosan támaszkodjunk rád önmagunk helyett. Segíts, Úrunk, ezt megtanulni, és segíts ebben előre jutni az új évben, előbbre jutni, mint eddig. Taníts meg minket az értelmes, reális alázatra, és ments meg attól, a mennyből nézve bizonyára elszomorító és szánalmas felfúvalkodástól, amire olyan hajlamosak vagyunk mi emberek. Kérünk téged, hogy áldj meg minket, nem a mi érdemünkért, hanem egyedül a te kegyelmedért, és add, hogy a te békességeddel és jó reménységgel távozzunk az Isten tiszteletől, és amikor csak olyan botladozva próbáljuk megtanulni, hogy rád támaszkodjunk, légy mellettünk, és segíts, hogy fel ne adjuk, segíts, hogy vissza ne csúszunk az önmagunkra támaszkodásba, hanem előbbre is előbbre jussunk. És Úrunk, úgy szeretnénk látni, hogy a te szépséges és mélységesen igaz evangéliumod hatalommá válik a világban, és abban tényleg a te igazságod jelentetik meg, mert igaz emberek, igaz közösségek jelennek meg, akiknek a világossága fénylik ebben az elsötétedett világban. Urunk, segíts, hogy ezt ne késleltessük tovább. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és maradj a te szereteteddel és kegyelmeddel mindannyiunkkal. Amen.
Záróénekként énekeljük közösen a 350-es ének első, ötödik és hatodik versét. Tehát a 350-es ének első, ötödik és hatodik versét énekeljük.